Bajár Gábor vállalkozó a vendégünk, aki tagja Márki-Zay Péter miniszterelnök jelölt tanácsadó testületének, ahol azzal foglalkozik, hogy milyen üzleti környezetet kell kialakítani ahhoz, hogy a magyar vállalatok versenyképesek legyenek. Ez a Szabad Európa podcastja, én Keller Alánt Ákos vagyok. Ön egyik azon kevés nagyvállalkozóknak, akik nyíltan támogatják az ellenzéket, mert régóta korábban arról is beszélt, hogy Márki-Zay Pétert anyagilag is támogatta 1-2 millió forinttal időnként. Most is támogatja még a ellenzéki kampányt anyagilag.
Hát amit vállaltam, azon már túl vagyok.
Most már csak tanácsokat ad.
Igen.
És hogyan zajlik ez a programalkotási munka, hogy működik ez az együttműködés a pártok szakértőivel?
Először mi önállóan, tehát van egy úgynevezett gazdasági kabinet, amiben vagyunk 14-en. Mi rendszeresen tartunk találkozókat szerdánként, Zoom találkozókat, tehát online találkozókat, és egyes témákat ott beszélünk végig. És annak alapján kialakítottunk egy olyan szöveget, amivel mi egyet tudunk érteni. Nagyjából, nem mindig, de nagyjából ezen a 14 ember valamiféle konszenzusra jutott, és aztán utána történik ennek az egyeztetése azzal bizonyos hatpárti programmal, ami tavasszal született meg, azt közös minimumnak hívták, vagy közös alap, bocsánat, ez a neve, közös alap, az azzal történő egyeztetése pedig ezután történik. És az olyankor az egyes témák felelősei tőlünk a pártok képviselőivel próbálják egyeztetni. Ez már egy nehezebb feladat. Ott ugye nálunk nem politikusok vesznek részt, és mi nem vagyunk semmilyen pártnak a képviselői. Mi a Márki-Zay felkérésére egy tanácsadó testület vagyunk. Az, hogy valaki ebben szerepet vállalt el, az még azt se jelenti feltétlenül, hogy támogatja Márki-Zayt. Tehát én is elvállaltam tanácsadó szerepeket olyan felkérésekre is, ahol föl sem merült, hogy ezt én támogatni, a hazámat szeretném támogatni. És ha úgy éreztem, hogy a kormányon lévő pártnak adok, nevezzük így tanácsokat, akkor hazám érdekében teszem, nem a kormány támogatása érdekében. Hogyha abból valami megvalósul, akkor úgy gondolom, hogy az ország jól jár vele. Tehát itt is fönnáll az, hogy most nem tudnék senki nevében nyilatkozni, de az itt lévő 14 ember az nem biztos, hogy Márki-Zay támogatója volt például az előválasztáson. Én személyesen, nekem Márki-Zay szimpatikus nagyon személyében, és tudom, hogy többen vagyunk így, de nem biztos, hogy mindenki.
Mikor várható, hogy kész lesz valami választási program?
Több ilyen fejezet igen, van, igen. Mi a gazdasági résszel foglalkozunk. Hát a saját részünkkel elkészültünk, és akkor egy nagyon nehéz dolog az most folyik, hogy ebből akkor mit tekintenek úgy a pártok képviselői, hogy beleillik az ő programjukba, és mit tekintenek úgy, hogy nem illik bele. Nagyon ritka olyan is van, de azt meg kell mondanom, hogy ez a ritka, hogy arra tudtuk rávenni a pártok képviselőit, hogy ott az eredeti programjukban van olyan, amit mi nem érzünk megvalósíthatónak, és nem érzünk előnyösnek, úgyhogy ezt talán esetleg mellőzni kéne. Ez a ritkább.
Hogy... Tud erre példát mondani?
Nem, ezt nem mondanak. Ez nem az én dolgom. Tehát amin vita van a pártok képviselővel, nyilván nem fogok beszélni. De mondok valamit. Mondok egy olyat, ahol sikerült őket meggyőzni.
Igen, ez érdekes.
Na, mondanék egy ilyet. Nem került bele a programba, a már egyeztetett képviselővel egyeztetett program egy általános áfa csökkentés. Uh-huh. Azt nem bírná ki a költségvetés, az áfa az a legnagyobb tétel a költségvetési bevételek között, és ugyanakkor ennek egy 1-2 százalékpontos csökkentése az nem hozna semmit. Tehát azzal jól nem járna senki. Igaz, hogy lehetnek szakmai érvek, hogy az Európában kimagasló a magas, de ha már bevezették, és beleépült az árakba, akkor ennek a csökkentése nem érezhető, hogy ez most az inflációt csökkenteni, érezhetően nem valószínű, és a többi a költségvetési kiesés sokkal, de sokkal nagyobb lenne, mint amennyit elbír a költségvetési teher. Az alapvető élelmiszerekről lehet szó arról, hogy abban mi tartozik, mi nem, azon még el lehet vitatkozni, de azt például értük, hogy általános áfacsökkentés nem lesz. Legalábbis rövid távon, rövid vagy közel. Hosszú távon az is lehet. Hosszú távon, hogyha a gazdaság már úgy áll, és az európai versenyképességhez, és az európai integrációhoz egy ennél alacsonyabb áfa lenne szükséges, akkor az elképzelhető, de odáig nem látunk el.
Kormány ugye vállalkozásoknál maradva azt mondja, hogy Magyarország egy különösen vállalkozásbarát ország, alacsonyak az adók, vannak kedvezményes hitelek, kötvényprogramok, részben ennek köszönhetően magas a foglalkoztatás, és ugye létrejött egy nemzeti tőkés réteg, aki stratégiai ágazatokban is tulajdon tudott szerezni. Ön mit gondol erről?
Hát erre válaszolnék egyenként. Kezdjük előről. Az a lépése a kormánynak a 10 óta tartó ciklus elején történt meg, hogy a munkát terhelő adókat jelentősen csökkentette, és ezt a fogyasztási adó növelésével tette lehetővé, ez egy jó lépés volt. Többek között ezért is nem gondoljuk, hogy az áfát csökkenteni kellene. Akkor visítottak sokan, lehet, hogy én is, nem tudom. De beépültek az árakba, és ez az áfa növelés lehetővé tette a munkát terhelő adók jelentős csökkentését. Hozzá szeretném azonban tenni, hogy ez a minimálbér környékén viszont nem igaz. Tehát ott a munkát terhelő adók nőtek, mert az adójóváírást elvette a Fidesz az alacsony jövedelműektől, gyakorlatilag két havi fizetést vett el az alacsony jövedelműektől. Ezt az új kormány vissza szeretné adni, és ebben teljes egyetértés van a pártokkal. Tehát ez rendkívül Európában kimagaslóan magas adó terheli az alacsony jövedelmeket. A közepeseket és a magasakat nem, sőt a magasokat kimagaslóan alacsony adó terheli Európa. Tehát szolidaritási szempontból ez nagyon rossz. De a vállalkozások támogatása szempontjából sokkal jobb, mint ami előtte volt. Ezzel egyébként szerintem, vagy szerintünk összeférne az adójóváírásnak a visszaadása. Annak az elvet két havi munkabérnek a minimálbér környékén történő visszaadása.
És ugye állami támogatásokról is szó van, akár az egyedi kormány döntésekről, akár Nemzeti Banknak a kedvezményes hitel és kötvényvásárlási programjairól.
Ezekkel én nem értek egyet. Tehát az egyedi döntésekkel abszolút nem értek egyet. Az állami támogatások a vállalkozókat nem segítik. Ezt én nagyon-nagyon régen hangsúlyozom, nagyon sok mindenfelé, ahol tudom, kiabálok, hogy a vállalkozásoknak adott pénzügyi támogatás, tehát a közvetlen, direkt, vissza nem térítendő pénzügyi támogatás óriási kárt okoz. Az okozott kár sokkal nagyobb magának annak a pénzügyi támogatásnak az összegével. Tehát nem azért lenne jó ezeket fokozatosan kivezetni, mert hogy akkor megtakarítja a költségvetés azt az összeget, és mondjuk másra tudja, például az oktatásra, meg egészségügyre tudja fordítani, hanem ennél is sokkal fontosabb az, hogy nem árt vele legalább a vállalkozóknak, ugyanis árt. És erre szívesen elmondok, ha belefér az időbe példát, mennyire tud ártani. Különösen a kisebb és induló vállalkozásoknak a direkt pénzügyi támogatás. Azt elmondom, hogy helyette mit lehet adni, ami viszont segít. Na most, amikor a cégemtől visszavonultam és eladtam a részesedésemet, akkor meg az egész céget eladtuk, akkor foglalkoztam azzal, hogy induló vállalkozásokat segítek, akár tőkével is, akár tanácsokkal is. És volt egy nagyon ígéretes vállalkozás, akit akkor elküldött hozzám az akkori oktatási miniszter Magyar Bálint, hogy ez egy nagyon-nagyon tehetséges gyerek, és ezt érdemes lenne támogatni, és ennek adna is az állam támogatást, tehát csak az a feltételünk, hogy legyen mellette egy üzletember is, hogy ez a rendkívüli szellemes találmány, amit ez a fiú alkotott, ez ne csak szellemes találmány legyen, hanem piaci siker is. És hát ebben én sikeres voltam, hogy hogy lehet egy szellemi teljesítményt piaci sikerre fordítani. Nagyon jó volt a találmány a srácnak. Tehát amit óriás, elképesztő térlátása volt, és egy egészen ügyes matematikai algoritmus talált ki, amiből létre lehetett hozni olyan dolgot személyi számítógépen, amit hagyományosan csak is sokkal nagyobb számítógépeken hoztak létre. Na most ők megjelöltek a programban három területet, hogy ezt mire lehetne használni, mérnöki tervezésre, oktatásra és játékprogramra. Most ezeket én mind végignéztem, kipróbáltam ismerősökkel. Az oktatásra történő kísérletezés során kiderült, hogy mire lenne a legnagyobb szükség molekulák bemutatására, mert azt sztereó nélkül nagyon nehéz látni egy molekula szerkezetét. Azt mindig vagy forgatják, vagy plastik modell csinálnak. Nem lehet egy ilyen perspektív képen, amit egy épületről szóló perspektív ábránál, az molekulát nem lehet látni abból. Hát mondom, úristen, hát akkor itt a gyógyszeripar, hát az baromira fontos, hogy ott azokat a szintetikus gyógyszermolekulákat térbe lássák, hogy a vegyészek, hogy az hogy tud kötődni fehérje molekulákhoz. Hát a világ legjobb piacához tudunk ezzel jutni. És akkor ez volt a vágy, na de nem ez volt a pályázatban. Úgyhogy akkor nem kapjuk meg a pályázati pénzt. Mondom, na nem arháskodjatok, hát nem igaz, hogy nem tudjuk meggyőzni a kiírókat, hogy találtunk egy jobb piacot, mint amit beadtunk a pályázatba. Egyébként találtunk, mert ez nem csak elképzelésem volt, hanem a Richter Gedeonhoz elmentünk, az ottani kutatási igazgatónak megmutattuk, aki azt mondta, hogy ez marha jó lenne, ha ezzel molekulákat lehetne. És mi vennénk rengeteget. Na most először még sikerült meggyőzni pályázat kiíróit, hogy azért nem lesz tragédia, hogy ezt mondom, nem vagyunk az a három, hanem egy sokkal ígéretesebb piac van. De aztán kiderült, hogy ahhoz rengeteg munka kéne, hogy ez molekulákra is jó legyen. És akkor ők maradtak a pályázatok folytatásánál. Mert az kevesebb munkával járt, mert meggyőzni a pályázat kiírókat egy találmány vagy egy ötlet szellemességéről sokkal, de sokkal könnyebb, mint megcsinálni belőle egy piacképes változatot. és az menet közben derül ki, és az maga az alkotó menet közben jön rá, hogy tulajdonképpen ennek hol az igazi piac, azt nem tudja előre megsejteni. És hogy mit kell rajta változtatni ahhoz, hogy jó legyen. Ezt amikor kiírják a pályázatot, akkor ezt nem tudhatják. És akkor mi van? Akkor arra ösztönzi az induló vállalkozókat, hogy a pályázatot kielégítse. Mit tanulnak meg az induló vállalkozások? Hogy kell pályázatot írni, és hogy kell a pályázat feltételeit kielégíteni, és megkapni a pénzt. Azt, hogy kell piacképes dolgot csinálni, hogy kell ezerszer módosítani menet közben, hogy a piacnak jó legyen, azt nem tanulják meg, és főleg azt nem tanulják meg, van egy angol mondás, hogy 10% inspiration, 90% perspiration. Tehát 10% az ötlet, és 90% izzadság, amíg abból lesz valami. Én ezt egyébként nem is tartom az arány teljesen helyesnek, én úgy gondolom, hogy 1% az ötlet, és 99% az izzadság. Na most egy pályázat megnyeréséhez többnyire elég az ötlet. És hogy ennyi pénzt adunk pályázatokkal az induló vállalkozóknak, pont attól fosztjuk meg őket, hogy végig kínlódják azt a 99%-ot, hogy abból használható termék legyen. És ez a legnagyobb baj, mert ezt a pályázat nem tudja, nem alkalmas rá. Tehát egyszerűen dezorientálja a vállalkozókat. És nem igaz, hogy a világban nincs tőke, és nem igaz, hogy Magyarországon nincs tőke. Van tőke, rengeteg tőke van, ami keresi a helyét, hogy értelmes vállalkozásokba tegye a pénzét. Az, aki nem tud a tőkepiacon pénzt szerezni ma, ott vele van a baj. Mert a befektetők sokkal többen vannak, akik keresik a helyét a jó befektetésnek. És akkor például mit lehetne helyet csinálni? Megtanítani a vállalkozókat, hogy a tőkepiacsal hogy kell kommunikálni. Nem odaadni a pénzt nekik, hanem helyette oktatást adni. Mondjuk, hogy működik. Akár kockázati tőkepiac. Mire érzékeny egy professzionális kockázati befektető, vagy akár egy angyal befektető. Hogy lehet ezeket meggyőzni? Tehát oktatással sokkal, de sokkal többet lehetne segíteni a vállalkozásoknak, mint direkt adott pénzzel. Azon kívül infrastruktúrával van egy másik ötletem, ami szinte nem is kerül pénzbe tulajdonképpen a költségvetésnek, és az induló vállalkozóknak sokkal többet segítene. A kezdeti beruházások azonnali leírásának lehetősége. Nekünk annak idején, amikor elindultunk 40 évvel ezelőtt, közel 40 évvel ezelőtt, akkor az volt a legnagyobb bajom, vagy bajunk, hogy az az első pénzek, amiket mi kaptunk a megbízóinktól, azok mind elmentek számítógépekre. Számítógépet kellett rajta vennünk, és alig tudtunk magunknak valamit fizetni, de tudtuk, hogy majd jövőre majd tudunk, mert addigra már megvan a számítógép, és akkor ledöbbentem, úristen, hát még én pénzügyi ismereteim nem voltak. Miért kell nekünk adót fizetni akkor, amikor nincs semmi pénzünk? Hát akkor hogy kell nekünk nyereségadót fizetni? Akkor elmagyarázta a könyvelő, hogy hát azért, mert a számítógépeknek csak az amortizációját számolhatom el költségnek, a vásárlási árát nem. Teljesen fel voltam áborodva. Hát iszonyúan ki voltam akadva. Tehát ezt saját tapasztalatot tudom mondani, hogy ha leírhatja a kezdeti beruházásait azonnal, jó, a következő évben már nem nyeri meg az amortizáció nyereségcsökkentő hatását, de nem az a fontos, induláskor nekem ne, hogy már szegénynek még adót is kelljen fizetni. És nem az a megoldás, hogy az első néhány év az adómentes legyen meg, mert az a vissza lehet élni. Leírhatja a kezdeti beruházásait. Az bőven elég. És oktatás, oktatás, oktatás. Mert azzal sokkal többet érnek a vállalkozók, hogyha minőségi munkaerőhöz jutnak, mint azzal, hogy pénzhez jutnak az államtól, az adófizetők pénzéből. Kiegészítésként az oktatáshoz tudnék javasolni mindenképpen, hogy hát legalább középiskolától be kéne vezetni a pénzügyi ismeretek oktatását és a vállalkozó ismeretek oktatását és az informatika. Informatika oktatás van, nem elég. Azt hiszem, nagyobb hangsúlyt kéne tenni az informatika oktatásra, ennyit tudunk hozzátenni.
A digitalizációról mit gondol? Ugye van olyan üzletileg sikeres magyar nagyvállalkozó, aki most ezzel kvázi kampányol, hogy a legtöbb gazdasági problémára a digitalizáció a megoldás.
Én megkérdeztem tőle, hogy ez hogy gondolja konkrétan, tehát meséljen valami, semmi, le kell másolni az észteket. Tehát nem tud semmi konkrétumot mondani. Nekem nem volt egy ilyen érzésem, hogy emögött van valami végig gondolt részleteiben is létező terv. Ez nem volt ilyen érzésem.
Arra is büszke a kormány, hogy rugalmas a munkatörvénykönyve, ez ugye rabszolgatörvényként híresült ebben a legutóbbi módosítása. Ez hozzányúlna?
Hát bizony, biztos sokakat vonz ez, hogy nálunk sokkal könnyebb kirúgni valakit, mint esetleg Európa más országaiban. Ehhez nem szólnék hozzá. Tehát itt hadakszik bennem a szolidaritás érzése a munkavállalókkal, és a vállalkozóknak az a érthető szempontja, hogyha valaki gyenge, és nem felel meg a munka, arra a munkára, amire fölvették, akkor ne legyen iszonyúan nehéz megszabadulni tőle. Itt ez a két szempont egymással szemben van, hát mindenütt a megfelelő kompromisszumok megtalálása a feladat. De hogyha már a jogi környezetről beszélünk, a jogbiztonság, az már az pedig nincs. Tehát az, hogy nincsenek független intézmények, hogy az nagyon-nagyon fontos, hogy azok legyenek. A vállalkozóknak az a biztonság kell például, hogyha megköt egy szerződést, akkor olyan jogrendszer van, olyan jogrendszer alatt, jogi környezetben köti azt meg, hogy ez végrehajtható, érvényes szerződés legyen, hogy a tartozások behajthatók legyenek. És ne változzon állandóan, ne kelljen attól félnie, hogy havonta változik, és ráadásul visszamenőleg. Szóval az a mértékű jogbizonytalanság, ami a Fidesz rendszerben van, az rendkívüli mértékben árt a vállalkozásoknak. Tehát még akkor is, hogyha az messze, hogy úgy mondjam, elnyomja azt az előnyt, amit például a munkát terhelő adók csökkentése okozott. És így vannak a külföldi beruházók is, akik idehoznak nagyon magas szintű termelést. Szeretnénk, ha magas szintűt hoznának csak ide, és nem az alacsony rabszolgamunkát. De ha mondjuk igényes magas szintű termelést hoznak ide, akkor jogbiztonságra vágynak. Sokkal fontosabb számukra a jogbiztonság, mint azok a speciális stratégiai szerződésekkel, stratégiai megállapodásokkal adott kedvezmények, mert azok el is múlhatnak. De ha egy országnak jogbiztonsága van, hosszú távon, sok éve, akkor ez bizalmat ébreszt a vállalkozók és a beruházók szemében.
Állam mérete, van csomó közbeszerzés az uniós beruházásokban, rengeteg pénz áramlik az országba. Ez mennyire segíti a hazai vállalkozókat?
Hát azt hiszem, hogy az állam mérete az valóban túlzott. Én liberális meggyőződésű embernek tartom magam alapvetően, de liberális orlok által hangoztatott dolgokkal nem mindenben értek egyet. Például nem értek egyet a kicsi és gyenge állammal. Szerintem erős államra szükségük van. Szükségünk van, és a vállalkozóknak is szüksége van erős államra. Arra az erős államra, ami például jól tudja szabályozni a versenyt, ami például jól tudja szankcionálni, ha egyes versenyzők a helyzetükkel visszaélve, mondjuk monopól helyzetet érnek el, és kizárják a további versenyt, ehhez erős állam kell. Tehát mondjuk a versenyszabályzás, egy hatékony versenyszabályzáshoz erős államra van szükség. Az állam ott legyen erős, ahol, amit csak az állam tud elvégezni. Rengeteg dolgot csak az állam tud elvégezni. Minden olyan dolgot, amiből haszna nem egyes vállalkozásoknak van, hanem a közösségnek. Ugyanis az egyes vállalkozások azok nyilván a saját profitjukat tartják szem előtt, és lehet, hogy társadalmi felelősségvállalással odafigyelnek a közösség érdekére is, de lehet, hogy nem annyira, attól még nagyon jó vállalkozások lehetnek. A közösség érdekét figyelni az állam dolga. Tehát minden olyan helyen, ahol a végeredmény a közösségé, azt az államnak kell létrehozni. Például alapkutatások. Az alapkutatás attól alapkutatás, a felfedező kutatások, hogy annak a végeredménye mindenkié. Azok általában nem szabadalmaztathatók. Egy relativitás elméletet nem lehetett volna szabadalmaztatni. De abból viszont megszületik rengeteg szabadalmaztatható felfedezés. Na most azt már a vállalatok jobban tudják csinálni. Tehát azt, aminek a haszna egy helyen jelentkezik, és tipikusan a szabadalma ki ilyen, hát azt finanszírozza már az, akinek abból haszna lesz. Azt nem kell a közösségnek finanszírozni. Megint csak az oktatást, a környezetet, azt a közösségnek kell finanszírozni. Hogy például a szabadalmaztatás ne legyen túl drága.
És amit még rendre előjön, amikor így a magyar vállalatokról van szó, hogy nem hatékonyak, alacsony a termelékenységük, főleg ugye akár Magyarországon lévő multikhoz nézzük, akár hasonló méretű német vállalatokhoz, ezen hogy lehetne segíteni?
Hát azért jók, azért kell örülnünk annak, hogy a multik vannak, mert tanulni is lehet tőlük. Mert a termelékenységük magasabb, lényegesen magasabb, mint a magyar tulajdonú átlagban, mint a magyar tulajdonú vállalatok termelékenysége, és tanulni lehet tőlük. Oda kell figyelni, hogy mit csinálnak esetleg jobban, mint mi, és tanulni.
De hát ez a rendszerváltás óta ez a tudástranszfer valahogy nem ment át a multiktól.
Hát azért elég sokat ment. Elég sokat ment. Azok, akik multiknál dolgoznak, és utána saját céget csináltak, azok azért tudják használni azt, amit ott tanultak. Tehát az, aki azt mondja, hogy sok pénzzel kéne a magyar vállalkozásokat versenyképesebbé tenni, az egyszerűen téved. A magyar vállalkozásokat az fogja versenyképesebbé tenni, ha rászorulnak, hogy versenyképesebbek legyenek, és ha kénytelenek versenyezni a nyugati versenytársaikkal, mert a kényszer hozza ki belőlünk a teljesítményt.
arról mi a véleménye, hogy ugye Magyarországon azért annak komoly hagyománya van, akár 100 éves hagyománya van, hogy ugye, ügyeskedéssel lehet előre jutni, hogy van egy ilyen attitűd, hogy aki betartja a szabályokat, az rosszul jár, és annak, hogy a kapcsolatok révén lehet állami megrendelésekhez hozzájutni, nem feltétlenül a jó teljesítmény által, hogy lehet megtörni egy ilyen hát erős beidegződést.
Nem könnyű, mert a magyar, mi magyarok egyik nagy előnyünk, hogy alkalmazkodóképesek vagyunk. Ugyanis ha nem lettünk volna alkalmazkodóképesek ebben a nagyon viharos történelmünkben, akkor nem lennénk már. Hát, hogy egyszerűen olyan környezet van, ahol politikai kapcsolatokkal lehet üzletekhez kötni, hát akkor alkalmazkodni fognak, és a politikai kapcsolataikat próbálják építeni. Hát majd akkor, hogyha látják, hogy azzal nem mennek semmire, akkor majd nem ezzel fognak megpróbálni érvényesülni. Tehát ezt nagyon egyszerű megcsinálni, csak meg kell mutatni, hogy nem mész semmire azzal, hogy jók a politikai kapcsolataid.
Tehát erre a realitást, hogy egy kormányváltás esetén elinduljon ez a folyamat?
A sokat szidott bokros program idején ez elindult. És a Fidesz első bűne az volt ennek a visszacsinálása. Amit egyébként nem ő kezdett visszacsinálni, hanem még a bokros leváltása után a Megyesi, mint pénzügyminiszter. Mindenki csak a megszorításaira emlékezik. Azzal indult el az, amit én most elmeséltem. Hogy a vállalkozásoknak stabil jogi környezet kell, stabil infrastruktúra, arra fektetjük a pénzt, és nem arra, hogy direktbe segítjük őket. És akkor jobbak is lettek, nem csak a költségvetés lett jobb, hanem a szellem, a vállalkozási szellem is azonnal javulni kezdett.
Gazdasági elitről beszéltünk, a nagyobb vállalkozók rá vannak utalva a kormányra. Vállalkozók segítsége nélkül van esélye a kormányváltásra, tehát hogy kell-e ahhoz egy ilyen támogatása a mostani ellenzéknek, hogy legyen esélyük egyáltalán megnyerni a választásokat, és hogy utána sikeresen tudjanak kormányozni.
Egy sikeres és professzionális kormányzás szerintem meg fogja teremteni a vállalkozói szféra szimpátiáját. De a jelenlegi úgynevezett elit, és nevezzük őket NER elitnek, tehát amik a legközelebb állnak mondjuk a politikai kapcsolatokba, azoknak ez az elképesztő kedvezményezettség, hát most csak a legutolsó tegnap hallottam, nem akartam elhinni, hogy 5 milliárd forintért fognak építeni egy zászlórudat. Na most ezek a dolgok nekik ártanak a legjobban, hogyha ők arra gondolnak, hogy netán hosszabb távon szeretnének versenyképesek maradni. Mert ha ilyen projektekből élnek, abból nem lesznek versenyképesek. A NER elitnek ez a kivételezett helyzete, ez annál sokkal, de sokkal nagyobb károkat okoz, mint az erre elköltött pénz. Tehát, hogyha az előző példánál maradunk, nem az az igazi kár, hogy 5 milliárd forintot elköltött a magyar állam olyanra, amire tizede is elég kellene, hogy legyen legjobb esetben. Hanem az az igazi kár, hogy ezek a vállalkozók soha nem tanulnak meg versenyképesek lenni, mert nem szorulnak rá. És hogyha a közbeszerzéseken egy induló van csak, akkor nincs igazi verseny, akkor nem ott okozza a legnagyobb árt, hogy ettől automatikusan drágább lesz az a közbeszerzés, hanem ott rosszabb lesz, mert nincs, aki számon kéri a minőséget. A rossz minőség több és tartósabb kárt okot okozni, mint az esetleg érdemtelenül magasabb ár. Továbbá ott van még nagyon nagy kár ebből, hogy ez átmegy a versenyszférába is. Tehát az, hogy elfelejtenek a minőséget produkálni, az azt jelenti, hogy a versenyszféra sem fog tudni olyan emberekhez jutni, akik értenek minőséghez, mert fölvásárolták a jó cégeket, mert volt hozzá végső soron adófizetői pénz. Na most azok, akik abban a jó cégben korábban versenypiacon dolgoztak, azok a versenypiac kényszere alatt jól dolgoztak. Aztán nagyon hamar hozzászoknak, hogy itt most már nincs minőségi elvárás, és elfelejtenek jól dolgozni. Ez elképesztő kár, ez sokkal nagyobb, mint az előző kettő. És végül pedig hát elnyomnak mindenféle alkotókészséget. Azért nyomják el, mert attól félnek, és ezt nagyon sok helyen látom, hogy életképes, jól működő, ügyes vállalkozások szándékosan visszatartják a saját növekedésüket. Mert tartanak tőle, hogyha megnőnek egy bizonyos méret felé, akkor valamelyik neres szemet vet rájuk. És olyan helyzetbe hozza, hogy kénytelen legyen viszonylag nyomottáron eladni a vállalkozását. Úgyhogy jobbnak látja azt, hogy kicsi vagyok, jól megélek ebből, Isten ments, hogy nagyra nőjek, és akkor elveszik tőlem. Tehát egy ilyenfajta visszafogása, még a kreatív energiáknak és alkotó energiáknak az ösztönzése helyett, ilyen szintű visszafogás ezeknek az energiáknak, hát ez a legnagyobb kár, amit ez az úgynevezett haveri kapitalizmus okoz.
Bolyár Gábor vállalkozóval, Márki-Zay Péter egyik gazdasági tanácsadójával beszélgettünk a Szabad Európa podcastjában.
Köszönöm szépen!